Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltár első versét fennállva, a második és harmadik versét pedig helyünket elfoglalva énekeljük. Az Úr én nékem őriző pásztorom. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérem, Istennek írott igéjét, ahogy a szól hozzánk Márk evangéliumából, a Márk írása szerinti evangélium 13. fejezetét olvasom. Ez a bibliaolvasó kalauzunknak a tegnapi és a mai ige szakasza. A kijelölt ige szakaszt helyünket elfoglalva, alázatos szívvel, méltó figyelemmel hallgassuk végig. Amikor Jézus kifelé ment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek! Jézus ezt mondta neki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit lenne rombolnának. Amikor azután az olajfák hegyén ült, a templommal átellenben, maguk között megkérdezte tőle Péter, Jakab, János és András: Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, amikor mindez beteljesedik? Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, és sokakat megtévesztenek. Amikor pedig háborúk zaját vagy háborúk hírét halljátok, meg ne rémüljetek. Ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, többfelé földrengések és éhínségek lesznek, a vajúdás kínjainak a kezdete mindez. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak én értem, bizonyságul nekik. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Akkor testvér a testvérét, apa a gyermekét adja majd halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen és vesztüket okozzák, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot ott állni, ahol nem volna szabad, aki olvassa, értse meg, akkor akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekre. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, és ne menjen be, hogy kihozzon valamit a házából. És aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy a ruháját elhozza. Jaj a terhes és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne télen legyen ez, mert azokban a napokban olyan nyomorúság lesz, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta egészen mostanáig nem volt, és nem is lesz. És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, a választottakért azonban, akiket ő kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. Ha valaki akkor ezt mondja nektek, nézd, itt a Krisztus, vagy nézd, ott van, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis próféták jelennek majd meg. Jeleket és csodákat tesznek, hogyha lehet, megtévesszék a választottakat. Ti azonban vigyázzatok, előre megmondtam nektek mindent. Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiat eljönni a felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig. Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot, amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor meglátjátok, hogy ezek történnek, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy. És az ég, a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok, sem az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Vigyázzatok,
legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Ahogy az idegenbe készülő ember, amikor elhagyta házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek a maga munkáját, az ajtóőrnek is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön meg a házura, lehet este, vagy éjfélkor, kakasszókor, vagy reggel. Nehogy amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket. Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom, vigyázzatok. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Istennek beszédét, helyünkön maradva imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, számtalan kérdést hoz elénk ez az ige, amit fölolvastunk, amit hallottunk. Talán aggodalmat indít bennünk, talán arra hív, hogy önvizsgálatot tartsunk, mennyire vagyunk mi készek arra, hogy te újra eljöjj és ítélkezz fölöttünk. Mennyire igaz az, amikor az apostoli hitvallásban mondjuk, hogy mi hisszük és valljuk, hogy te jössz megítélni élőket és holtakat. És mennyire bizakodunk mi abban, Urunk, hogy amikor a te ítéleted elérkezik, akkor a rólunk szóló ítélet az ránk nézve örvendetes. Urunk, erősíts bennünket hitünkben, gyámolíts bennünket kétségbeeséseink között, és akkor, amikor bűnbánatra hívsz bennünket, vagy önvizsgálatra, akkor te légy az, aki feloldozol bennünket, mert igen, Urunk, számtalanszor vétettünk ellened az elmúlt időszakban is szóval, gondolattal, cselekvéssel, mulasztással. Számtalan esetben nem figyeltünk arra, hogy te jelen vagy az életünkben, megfeledkeztünk rólad, saját elképzeléseink szerint éljük az életünket. Számtalan esetben történt, Urunk, hogy észre se vettük, de hamis Krisztusok, hamis próféták szavára hallgattunk. Urunk, szólj most te hozzánk. Szólj a te szent lelkeddel, erősíts és bátoríts bennünket. Add, Urunk, hogy a te igéd üzenete a mi hitünk erősödésére, életünk javítására, hétköznapjaink áldására legyen. Amen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük a 225. dicséretünk első versét, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor tér vissza a házura. Este vagy éjfélkor, kakasszóra vagy reggel. Ha váratlanul megérkezik, nehogy alva találjon benneteket. Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom. Vigyázzatok! Kedves testvéreim, ez az ige szakasz a tegnapi és a mai az evangéliumnak az a szakasz, ami a végidők jeleit mutatja, arról szól. A Jelenések könyve ezt bővebben kitárja, föltárja előttünk titokzatosságában, mint ahogy ennek a szakasznak a titokzatossága is azért megmarad. Mi is vár ránk? Úgy is lefordíthatnánk ezt a kérdést, hogy a jövő az mindenkit foglalkoztat. Milyen jó lenne tudni, hogy mit hoz a holnap. Ha holnap valakinek vonattal kell utaznia például, és tudna előre, hogy hány percet fog késni, a szegedi gyorsa Pestre indulunk, akkor elég lenne egy kicsit később is elindulni. Vagy ha biciklivel jöttél, és tudnád, hogy merre kell kikerülni a mindenféle ágabogas részt, akkor lehet, hogy nem kapnál defektet. Az is lehet, hogyha tudnád, hogy holnap milyen nehézség van rád, akkor el se indulnál reggel, hanem otthon maradnál a lakásodban, nehogy bajod történjen. De ez hosszú távon is igaz. Milyen jó lenne előre tudni, hogy mit hoz ez az év, a hátralévő része, milyen lesz a jövő év, vajon a jövő évben is lesz olyan jó a búzatermés, mint az idén, vajon elég jó volt ez az idei búzatermés ahhoz, hogy a következő évig minden gond nélkül mindenünk meglegyen, milyen jó lenne ezeket tudni. A jövővel kapcsolatos kérdések folyamatosan foglalkoztatnak bennünket. Egy diákot az, hogy mi lesz a témazáró dolgozatban a kérdés, egy szülőt az, hogy mit hoz haza a gyerek, mit fog mondani, egy nagyszülőt talán az, hogy látja-e az unokáit fölnőni, és még sorolhatnék számtalan olyan dolgot, ami mind-mind arra mutat, hogy amikor az életünkkel kapcsolatban gondolkodunk, akkor mindig előre tekintünk. Távlatokban, hosszú távon próbálunk gondolkodni. Próbáljuk kikerülni, megelőzni a rosszat, és próbáljuk úgy élni a hétköznapjainkat, hogyha lehet, akkor a jövőben a jelennek ne legyen olyan kihatása, hogy annak kárát valljuk. Nem mindig sikerül ez. És nem mindig rajtunk áll a dolog, hogy a jövőnk hogy alakul. Nem olyan régen egy táborban az egyik program a klímával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott, és lehetett beszélgetni az előadókkal, akik maguk is, hát nem előadást tartottak, hanem ez egy pódium beszélgetés szerűség volt. És az egyik fiatal megkérdezte, hogy akkor meddig fog a Föld élhető lenni, meddig lesz élhető ebben a klímaváltozásban. Bevallom, hogy engem ilyen mélyen nem érintett a kérdés eddig, engem az érintett meg, ahogy ezt a fiatalt, ez a kérdés foglalkoztatta, és ott döbbentem rá, hogy az, ami engem kevésbé aggaszt, és bennem kevésbé okoz szorongást, az lehet, hogy a fiatalabb generációnál másképp működik. Én már az életem javát alapvetően, tehát egyik felét már biztos leéltem, ő előtte, meg még előtte az élet. Vajon mire számíthat abban az életben? Milyen lesz a hőmérséklet? Hogy alakul? Lesz-e ivóvíz? Satöbbi, satöbbi. Milyen katasztrófák és azoknak milyen következményei lesznek, ha ez a klímaváltozás így folytatódik? Tette föl a kérdéseit, és föltette azt a kérdést is, hogyha minden ember egyénileg tenne a klímaváltozás ellen, akkor vajon mérhető lenne, és mikor lenne mérhető ennek az eredménye? Minden korszaknak megvannak talán a maga aggodalmai és kérdései. Lehet, hogy a mi korszakunkban, a technikai fejlődés okán ezek a kérdések sűrűbben jönnek. Többféle dologra kell választ adnunk. Többféle dologra kellene úgy választ adnunk, hogy közben a technikai fejlődés előttünk jár, és az etikai válasz későn születik meg. Ha valaki már hallotta tőlem például ezt a gondolatmenetet, akkor elnézést, ha ismétlem magam, de számomra a tavalyi telefon használati szabályrendelet az iskolákra vonatkozóan egy ilyen megkésett etikai válasz volt a technikai fejlődésre. Nagyon jó dolog a technika bizonyos szempontjából, hogy ilyen könnyen és ilyen gyorsan tudunk kommunikálni. De amikor gyakorlatilag az életünknek meghatározó egyik legfontosabb elemévé válik, és már lehetőséget ad arra, hogy elbújjunk a beszélgetés elől, inkább azzal foglalkozunk, ami azon keresztül elér hozzánk, mint a pattársunkkal, a diáktársunkkal, az osztálytársunkkal, vagy akár a családtagjainkkal, akkor bizony megvannak a hosszú távú negatív következményei egy ilyen pozitív technikai eszköznek is. Vagy egy másik példát hozok. A minap kipróbáltam az mesterséges intelligenciát, gondoltam, megkérem, hogy ugyan már egy tételsort dolgozzon ki nekem. 20 tételt raktam be a mesterséges intelligenciának, hogy ez a feladat. És elkezdett velem csevegni. Hogy akkor én ezt hogy szeretném? Majd mondta, hogy ad egy általános választ ezekre a kérdésekre, mert úgy látja, hogy a központi téma az erre vonatkozik, és akkor nagyjából az elméleti alapokat két oldalban összeszedte, ami nekem, ha én csinálom ugyanezt a internetes források segítségével, vagy könyvek segítségével, bizony két oldalba összefoglalni valószínűleg több óra munka lett volna. Lehet, hogy magát a szöveget ilyen jól megfogalmazni is órák kérdése lett volna, de a mondatokat, a szavakat összerakni, meg azt az ismeretet összegyűjteni, amivel ezt a két oldalt összerakom, hát az is több időt igényel. Aztán fölajánlotta, hogy kidolgozza nekem a tételeket egyesével, ötösével, vagy az egész tételsort egybe. Én ötösével választottam, hogy úgy dolgozza ki, szépen meg is csinálta. És minden egyes alkalommal, amikor kész volt az adott feladatsorral, jelezte, hogy akkor ezzel kész vagyok, kérem-e a következő ötöt. Megköszöntem én is, és akkor szépen így haladtunk előre, meglett a 20 tételsor, és ezek után jött a következő kérés, összeszerkessze nekem egy PDF fájlba. Először már én is gondoltam, hogy egy Ctrl-C, Ctrl-V-vel kimásolom a szöveget, és akkor majd utána én magamnak füzet formátumban összeszerkeztem, de gondoltam, ha ilyen kedves ez a mesterséges intelligencia, és helyettem megcsinálja még ezt is, hát akkor élek vele. Szóval van egy ilyen része, ahol azt látjuk, hogy van egy nagy előnye, hogy számtalan ismeretet összegyűjt a világhálón lévő ismeretanyagból, és összepakolja nekem az anyagot. Ami nekem lehet, hogy a 20 tétel esetében 20x óra munka lett volna. Meg vagyok a 20 tétellel, gondolhatnám én. Persze ez csak próba volt. Elképzeltem, hogy az érettségiző diákjaim hasonlóan dolgozzák ki a tételeiket. A több éves tanulás helyett milyen gyorsan meg lehet ezt így oldani. Szóval van egy pozitív oldala, hogy az én erőfeszítéseimhez képest mennyire gyorsabban dolgozik, meg van egy negatív oldala, hogy mennyire elkényelmesíti a gondolkodásunkat, meg mennyire elkényelmesít bennünket abban, hogy mi magunk járjunk utána, olvassuk össze azokat az ismereteket, amiket a mesterséges intelligencia csak így egyszerűen összeollózott. Hát kíváncsi vagyok ennek a technikai fejlődésnek a 10 év múlva esetleg felismerhető etikai válaszára, amit majd adunk erre. Egyelőre azonban élvezhetjük az előnyét is. Na de, az, ahogy kommunikált velem ez a mesterséges intelligencia, igazából ez nyűgözött le engem. Az, amilyen kedvesen fölkínálta a lehetőségeket, amilyen szépen fogalmazott. Azon gondolkoztam, hogyha bemennék egy üzletbe, és minden eladó így beszélne velem, akkor én mindent megvennék, mert rám beszélnék. Tehát hihetetlen módon nagyon kedvező nyelvezettel, nagyon szép gesztusokat, nyelvi fordulatokat alkalmazva, olyan volt, mintha mondhatnám azt, hogy egyik barátommal beszélgettem volna, hogy te nem dolgoznád ki nekem a tételeimet, és csinálnád meg, és mondaná, hogy de majd egy hét múlva akkor gyere érte, vagy nem tudom én mennyi időre lenne neki szüksége. Tehát valami nagyon baráti hangnemet üt meg, és erről eszembe jutott, hogy ez mennyire megtévesztő lehet. És az is eszembe jutott, hogy tavasszal voltam egy előadáson, ahol egy pszichológus tartott nekünk előadást, többek között érintve a mesterséges intelligenciát is, S mondta, hogy a mai fiatalok bizony, ha gondjuk van, nem feltétlenül anyát vagy apát kérdezik meg, hanem a mesterséges intelligenciát, és azzal csevegnek el. Miért mondom ezt a példát? Azért, mert amikor a mai bibliai történetet olvassuk, akkor arról, hogy hamis Krisztusok és hamis próféták jelennek meg, előttem eddig mindig az a kép jelent meg, hogy majd emberek fogják hirdetni az ezt, meg azt, meg amaszt, meg annak a lehetőségét, hogy akkor hogyan is élt az életed. Ennek is látjuk a példáját. De hogy ezek között a hamis Krisztusok és hamis próféták között ott vannak már a mi technikai vívmányaink is. Ott vannak azok az eszközök, amiket mi magunk fejlesztünk ki, és aztán lesz annak az eredménye, hogy az emberek kommunikációja többé már valóban nem úgy működik, mint korábban, valóban nem a szülőt kérdezi a gyermek, és a gyermek nem tiszteli, nem tudja úgy tisztelni a szülőjét, mint ahogy mondjuk még talán ezt mi így megéltük, mert hát már az én gyerekeim is többet tudnak ezekről a technikai kütyükről, mint én magam. Nehéz kérdések ezek, végidő kérdésével párhuzamba hoztam, mert az jutott a végidővel kapcsolatban az eszembe, amikor mindig erről tanítok, és szoktam mondani a diákjaimnak, hogy szerintem ez a végidő, ez minden generációnak a maga végideje. Mindenki úgy éli meg, hogy a következő generáció, a következő nemzedék, az már más lesz. Mi lesz ezzel a világgal, ha majd mi nem, már nem leszünk? Mit fog vele kezdeni a következő generáció? És aggódunk ilyen szempontból, miközben nem veszük észre, hogy talán ők is aggódnak, csak másképp. És aggódunk a jövőnk felől, az életünk felől, hogy hogy fog boldogulni a gyerekünk, hogy fogunk mi magunk boldogulni, megöregedni, hová jutunk, amikor majd már tényleg olyan öregek leszünk, hogy nem fogjuk tudni például önmagunkat ellátni, mi történik az életünkkel, hogyan alakul a jövőnk. És amikor Jézusnak is fölteszik a nagyon gyakorlati kérdést, nem is kérdés ez igazából, hanem csak így fölhívják a figyelmét, hogy micsoda csodálatos épület ez a jeruzsálemi templom. Akkor hívja föl a figyelmet arra, hogy ez a templom, ez egy építmény, és ez nem lesz örökké itt. És valóban néhány évtizeddel később a római birodalom le is rombolja ezt a templomot. És megkérdezik, hogy mikor történik ez. Milyen jó lenne ezeket tudni előre. Milyen jó lenne készülni azokra a nehézségekre, amik megremegtetik a földet. Amik a zsidóság szempontjából egy világkatasztrófát jelentenek, hogy a templom, az Isten háza, az egyetlen szent hely, az egész vallásosságuk központja nincs többé. És Jézus azt mondja, hogy ez bekövetkezik, és még számtalan dolog be fog következni, ami az emberiség számára nehezen elviselhető lesz. Talán mi is élünk meg hasonló nehézségeket. Lehet, hogy nem ilyen formában, hogy a templom omlik össze, de például, hogy az egyház hitelessége mit jelent. Hogyha szervezetként, intézményként gondolunk rá, akkor megállja a helyét. Mit kell nyújtania? És föltehetjük a kérdést a nemzetünkkel kapcsolatban, a hazánkkal kapcsolatban, föltehetjük a kérdést az ezekkel kapcsolatos jövőképünkkel kapcsolatban. Vajon, ugye voltak már erre is jóslatok, vajon meddig fognak még magyarul beszélni az emberek? Volt olyan, Herdernek hívták, egy német úriember, aki megjósolt a jövendőt. Tehát szerinte 200 év múlva nem beszélnek magyarul. Nem lett igaza, mert már eltelt 200 év, és még mindig magyarul beszélünk, de hogy ezek a kérdések így fölmerülhetnek bennünk, fölmerülhet a kérdés, hogy a mi hétköznapi életünkre hogyan hat ki
a végidő.
És amikor Jézus a kérdésre, hogy akkor mikor történik ez, úgy válaszol, hogy nem ad konkrét választ, hanem jeleket mond, akkor ezekből a jelekből sokra mondhatnánk, hogy de hát ebből mi is tapasztaltunk valamit. Ilyen helyzetben már mi is voltunk. És a nehézségek és félelmek, azok talán letaglózhatnak bennünket. De Jézus ekkor azt mondja, hogy bár ti vigyázzatok, de igazából az Úristen is vigyáz rátok, mert például azt az időt, amikor ezt megélik az emberek, megéljük, lerövidíti. Szerintem ez nem azt jelenti, kedves testvéreim, hogy az egy perc az nem 60 másodperc lesz többé, a 365 nap, egy év nem 365, szökőjében 366 lesz, hanem az azt jelenti, hogy ezeknek a nehézségeknek a megélése után, visszatekintve, rácsodálkozunk, hogy túléltük, és hogy milyen rövid volt, milyen rég volt, mennyire elfelejtettük, gondoljunk csak vissza a covidos időszakra. 5 éve volt, és olyan, mintha már rég lett volna, meg olyan távolinak tűnik, és olyan rövidnek tűnik, pedig ott, akkor abban a helyzetben igazából valószínűleg sokan tapasztalták azt, hogy na itt a végítélet. Amikor az Úristen a végítéletről beszél, akkor valóban mindannyiunkat érint ez a kérdés. A végítélet, hogy amikor Jézus Krisztus visszajön, akkor vajon az örök élet jutalmát adja-e nekünk, vagy az örök kárhozatot érdemeljük. Hát kezdjük ott, kedves testvéreim, bár már a prédikációm második felében tartok, nem kell megérni, nem ez volt a bevezetés, hogy azt mondom, hogy kezdjük ott, de hogy kezdjük azzal, hogy szembenézzünk magunkkal, hogy önmagunktól alapvetően a valóság az, hogyha Jézus Krisztus nem lenne, akkor nem lenne ez kérdés, hogy örök élete vagy örök kárhozat. Mert az örök kárhozat, az ember jutalma azért a földi életért, amit képes véghez vinni. Az örök élet jutalma, az Jézus Krisztus ajándéka. Az egy lehetőség arra, hogy a hétköznapi életünkben fölismerjük az Isten jelenlétét, aki vigyáz ránk a nehéz helyzetekben is, aki megtart bennünket még akkor is, amikor mi azt gondoljuk, hogy most már mindennek vége. Még akkor is jelen van az életünkben, megtartó kegyelmével, amikor mi hátat fordítunk neki, és akkor is úgy tekint ránk, és keres bennünket, és várja, hogy kapcsolatot keressünk vele, amikor mi nem is hisszük az ő létét. A mai világunk ilyen. Az emberek nagyobbik része igazából nem feltétlenül éli meg a hitét olyan mélyen, olyan intenzíven, hogy az Isten jelenlétét az életének minden pillanatára szükségesnek tartsa. Pedig, és erre figyelmeztet ez az ige bennünket, erre van nekünk szükségünk. Hogy az életünk minden pillanatát Istennek tulajdonítsuk. Hogy az életünk minden percében rá tudjunk figyelni. Hogy akkor, amikor valamit önerőből meg tudunk oldani, akkor, amikor mi magunk képesek vagyunk elvégezni feladatokat, és látszólag nincs Istenre szükségünk, akkor is fölismerjük azt, hogy az erre való képesség, az ismeret, a tudás, mindaz, amivel meg tudtuk oldani, az is az ő ajándéka nekünk. És adja Isten, hogy az Istennel való kapcsolatunk így a végidők kapcsán is letisztuljon önmagunkban, hogy nem kiszámítható a társadalmi, a földrajzi, a klíma jövő, de Jézus Krisztus jelenléte, az Isten kegyelme kiszámítható marad. Velünk marad. Amikor arra hív bennünket Jézus, hogy éberek legyünk, akkor igazából erre figyelmeztet bennünket, hogy ezekben a helyzetekben, a nehézségek közepette, de az áldásos időben is mindvégig éberek maradjunk. Ne bízzuk el magunkat, ne bízzunk más dolgokban, vagy ha adódik is olyan lehetőség, ami bizalomra indít bennünket, akkor is a bizalmunk elsődlegesen Isten felé legyen meg. Ő az, aki megtart bennünket, ő az, aki adja a lehetőségét annak, hogy a végidők jelei ellenére mi őt magasztalva, dicsérve élünk, hogy a végidők jeleit akár a saját életünkben fölismerve ébren maradunk, éberen figyelünk arra, hogy mi vihet el bennünket az Isten közelségéből, és éberen figyelünk arra, hogy lehetőleg mindig az Isten közelségében maradjunk. Adja Isten, hogy az ő kegyelme, megtartó szeretete kísérjen bennünket életünkben. Amen. Válaszul az igeire, és készülve az úrvacsorára a 225. dicséretünk 6. versét énekeljük. Jöjj és lakozz bennem!
Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, és vezess el minket a Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Ezt az igét is, ezt az ige szakaszt is Márk evangéliumából hallgassuk meg a 14. részből eképpen. És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott és megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta, vegyétek, ez az én testem. Azután vette a porrat, hálát adott, odaadta nekik, ittak belőle mindnyájan, és ezt mondta nekik, ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom néktek, hogy nem iszom többé a szőlőtő terméséből addig a napig, amikor újat iszom az Isten országában. Előttünk vannak el látható jegyek, melyek Urunk bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Az ige hirdetés előtti imádságban közösen megvallottuk bűneinket. Most egy rövid csendes percben tartsunk egyéni bűnvallást is. Imádkozzunk. Könyörülj rajtam én, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után valljuk meg a mi hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lett testvéreim, én sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem, mégis arra kérlek titeket, hogy mi két kérdésre válaszoljatok hitvalló szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek? Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és szeretettel hívunk és várunk mindenkit az urasztali közösségbe. Arra kérem a testvéreket, hogy most úgy gyakoroljuk az úrvacsora közösségét, hogy szerintem egy körben mindannyian elférünk ide az urasztala köré, álljunk ki, és így legyünk az úrasztalában. Én viszem a kenyeret, aki gluténmentes kenyeret kér, kérem, hogy jelezze azt, és nagy tiszteletű úr hozza majd a kis kelyheket, és aki nem alkoholos bort kér, hanem szőlőlevet, kérjük, hogy azt is jelezze majd. Fáradjunk ide az úrasztala köré. Ha valaki még nem konfirmált és nem tud részt venni, az nem tud az úrvacsorai jegyekkel élni, szintén jelezze azt, és akkor egy áldásban részesül majd. Így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így élhettünk vele mi is. Most hajtsuk meg fejünket, és imádságban adjunk hálát az elvett kegyelemért. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy Te Ura vagy az időnek, Ura vagy az életnek. Köszönjük, ha egészen személyesen, napról napra, életünk minden pillanatában megtapasztalhatjuk ezt. Ura vagy a mi életünknek, és a mi életünk idejének is. Köszönjük, hogy előtted nincsen rejtve semmi. Mindent jól tudsz és jól ismersz. A múltunkat, amelyet most idehozunk eléd, abban a megújulás lehetőségét, abban az örömeinket, a hálaadásunkat, mindazt, amiben jónak mutatkozott az életünk, és amiben valóban jók is tudtunk lenni, a kudarcainkat és a nehézségeinket is hozzuk, Urunk, és mindazt, amit elrontottunk, és mindazt, ami terhel minket. És köszönjük, hogy mindezt eléd rakhatjuk, Urunk, az örömet hálaadással, a nehézséget és a bajt a te szabadító kegyelmedben való reménységgel. Kérünk és könyörgünk, Urunk, újíts meg így minket. Újíts meg a hitben, a reménységben, amivel beléd kapaszkodunk az ismeretlenre tekintve, vagy amelyben hozzád kiáltunk, Urunk Istenünk, amikor kiszolgáltatottságunkat éljük meg, így kiáltunk, Urunk Istenünk, testi-lelki nyomorúságban szenvedőkért, önmagunkért, Urunk Istenünk, a terheinkben, így kiáltunk vigasztalásért, Urunk Istenünk, a gyászterhét hordozókért, és magunkért is, Urunk Istenünk, a veszteségeink közepette. Így kiáltunk, Urunk Istenünk, békességért, mindazokkal együtt, akik háborúban élnek, vagy akik belső háborúságtól szenvednek, és a lelkük nyugtalan. Így kiáltunk, Urunk Istenünk, megtalálásért, mindazért, amiben keresők vagyunk, és a keresőkkel együtt. És így kiáltunk, Urunk Istenünk, közösségért, mindazokkal együtt, akik magányosak és akik egyedül vannak, és amikor mi magunk is nagy közösségben is mégis egyedül érezzük magunkat. Urunk Istenünk, tarts meg minket! Tarts meg mindenben, amely az életünket meghatározza, hogy valóban téged lássunk azokban, hogy feléd tartson ez az életünk, hogy te vezess minket, és mi engedelmesek legyünk neked. Krisztusért kérünk, így fogad hálaadásunkat, az élet ajándékáért, amelynek ura vagy, fogad hálaadásunkat a kenyérért, az új kenyérért, és az új kenyérben mindazért, Urunk Istenünk, amelyben látjuk kezünk munkájának gyümölcsét, és amelyben látjuk az eljövendő ígéretét, a te jelen valóságodat. Légy áldott, és legyen ezért tiéd a dicsőség. Amen. Jézustól tanult imádságunkat együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Néhány hirdetést szeretnék átadni. Mindenek előtt a kijáratoknál hirdetőlapot találunk. Vigyünk magunkkal egy-egy példányt abból, hiszen sokkal bővebben találjuk majd ott a gyülekezetünk híreit, mint ahogy én azt most ismertetni fogom, de ugyanezeket a híreket megtaláljuk egyházközségünk honlapján is. Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön, szerdán, 9 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet itt a templomban, és délután este 6 órai kezdettel ünnepi megemlékezés és ökumenikus kenyéráldás lesz a főtéren. Mindkét alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait. Szeretettel hirdetem, hogy szeptember 7-én vasárnap istentiszteleti látogatásra megyünk a Hódmezővásárhelyi Ótemplomi gyülekezetbe. Lehet még jelentkezni ebbe a csoportba. A hirdetőlapon megtaláljuk Kuti József lelkipásztor elérhetőségét, itt tudjuk leadni a jelentkezésünket. Tehát szeptember 7-én Hódmezővásárhelyre látogat a gyülekezetünk küldöttsége. Szeptember 9-én, kedden, 6 órai kezdettel Itt járt a Földön címmel zenés áhítatot tartunk a templomban. Laszkfi János verseit Grillusz Dániel, Ferenci György és Bece Gábor játsza és énekli és tolmácsolja nekünk. Ennek a zenés áhítatnak a belépése díjtalan. Szeretettel hívogatunk ezekre az alkalmakra mindenkit, adjuk tovább ezeknek a jó hírét. az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén a 846. számú dicséretünket énekeljük, a 846-os dicséretünket, mely így kezdődik. Áldjon meg téged, áldjon az Úr, ezzel az énekkel is mondjunk áldást egymásra, világunkra, életünkre.